Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, hallgatóinkat tájékoztattuk el, hogy én is a Kerékpáros Klub tagja vagyok, de az elnökkel semmilyen függelmi viszonyban nem állunk, ezért a kérdések remélhetőleg olyanok lesznek, ami az önök tetszését is el fogja nyerni. A kerékpározás az 2025-ben egy közlekedési eszköz, vagy még mindig inkább egy életforma? És hát attól függ, hogy hol, mert Budapesten meg vidéken nyilván más a kép.
Hát egyre inkább közlekedési eszköz, de ahhoz, hogy nagyobb szintre ugorjon, mint közlekedési eszköz, ahhoz volt egy nagyon fontos életforma rész is. Tehát, hogy igazából azon dobbantott. Sőt, annak idején a futár szubkultúrából jött Budapesten, de egy idő múlva ez teljesen átváltozott, és most már elhanyagolható, hogy mennyi futár van, ahhoz képest hányan bicikliznek, de ugyanez vidéken pedig teljesen más, ott 100 éve bicikliznek az emberek, és most is bicikliznek, és teljesen ott semmilyen kerékpáros öntudat vagy önazonosság nincsen, hanem egy olyan, mintha Budapesten egy metrón megkérdeznénk egy embert, hogy ő metróse.
Semmi értelme.
Igen.
Mert hogy azzal szokott közlekedni. Bringázható utakért dolgoznak, ez áll a Magyar Kerékpáros Klub tájékoztatójában. Mi a bringázható út? Mert nekem alig, hanem más a bringázható út, mint egy gyereknek, vagy egy 80 éves embernek.
Ebben pár éve történt egy változás. Mi alapvetően mindig arra törekedtünk, hogy nyilván legyen minél több kerékpárút, kerékpársáv, stb. De aztán mostanában már egy törvény paragrafusára támaszkodunk pár éve, ez pedig a 88-as közlekedési törvénynek a 8-as paragrafusában található, és az a lényege, hogy minden útnak a fejlesztésekor úgy kell eljárni, hogy minden azon közlekedni jogosult részére biztonságos legyen. És akkor ebből építkezünk, tehát, hogy minden út biztonságos kell, hogy legyen a kerékpározók részére, ha azon jogosultak közlekedni. És most mi ebből indulunk ki. Tehát, hogy szeretnénk egy olyan úthálózatot a településeken, vagy a települések között is, ha lehet, amin nem életveszélyt vállal fel az, aki kerékpárral teszi meg a munkába vezető útját.
Jó, de ez a 88-as szabály, ez behajtható az egyes fejlesztéseken, vagy olyan, mint a cigányzenekarban a bőgős gázsia, hogy járni jár, csak nem jut?
Egyre sikeresebben. Hát úgy nehezen volt behajtható, hogy még mi se foglalkoztunk vele, és aztán amikor erre rátaláltunk, ez egy ilyen 7-8 éve volt talán egy közlekedési konferenciára készülve, meg akkor többen a szakmában is elkezdték szinte egyszerre használni ezt, és hát igazából azóta egyre hatékonyabban tudjuk használni, és úgy tűnik, hogy azért ez elég sok helyzetben megoldást jelenthet. Most mondok egy példát, például most a ICO Plus Európai Uniós pénzeket, azokat úgy költi el a kormány, hogy van egy monitoring bizottság, amiben a Kerékpáros Klub is tag, és ott mi ezt felvetettük, és rögtön az egész átstruktúrálódott úgy, hogy ebbe az irányba elfordult, hogy igen, a törvényben benne van, akkor muszáj megcsinálni, mert egyszerűen nem lehet úgy például uniós pénzt elkölteni útfejlesztésre, hogy ez a törvénynek nem felel meg. És akkor ez egy kicsit még jobb is, mint amikor a Kerékpáros Klub mondja egy tüntetésen, mert arra mondjuk vagy meghúzza a vállát valaki, vagy nem, vagy szeretne szavazatot, vagy nem. Ez meg egy előírás, amit be kell tartani.
Jó, de itt van például a BKK-ból való egyik vitájuk, a Mester utca talán a 4. kerületben, ahol azt mondják, hogy ez így nem lesz jó. De, és ott is jogszabályra hivatkoznak, és ha jól értem, akkor ugyanerre a biztonságos közlekedés jogosultságára.
Igen, ott a Pozsonyi út ez, és hát igazából hát mindig valamit már lehet javítani minden esetben, és föl szoktuk vetni azt, hogy valami nem kellő mértékű javulás. Például ugyan kiharcoltuk annak idején a KRESZ módosításban, talán a 2010-esben, hogy legyen kerékpáros nyom. A kerékpáros nyom az, amit lehet látni bizonyos sima sávokon, hogy fel van festve egy ilyen amerikai őrmester nyilacska, meg alatta egy bicikli, ott számítani kell a kerékpáros közlekedésére, most hogyha ezt valaki kifesti, akkor egy kicsit jobb lett a kerékpározónak, de a kerékpározóktól pedig az jön vissza, hogy ebből olyan nagyon nem lett jobb. És hogyha itt például ilyen lenne kifestve, ami felmerült, az nekünk már valószínűleg kevés, mert ez egy főhálózati elem, Újpestről ezen keresztül be lehet ingázni, és itt egy jobb megoldást szeretnénk. Azt, hogy mi, hát ilyenkor kinyílik egy óriási vita, vagy nem a vita nagysága, hanem rengeteg szakmai ér merül föl, busz és kerékpársáv, gyalogkerékpárút, minden felmerül, hogy mikkel lehetne megoldani, és akkor érvek ellenérvek, és valahol majd kiukadunk. Még ez most folyamatban van.
De például, amikor a kerékpáros a buszsávban közlekedik, vagyis a kerékpáros buszsávbani közlekedésénél a kerékpárosulnak mi az álláspontja? Ott jobb lesz nekem, mint hogyha autók között mennék? Mert nekem van egy ilyen személyes élményem, hogy a buszsofőrök, mert ez a melójuk, általában jobban figyelnek a kerékpárosokra, mint egy átlagos autós.
Igen, két nézet terjedt el, az egyik az, aki kerékpározik valójában, az látja, hogy jobb lesz. Tehát ugye a szabályos az például, hogy a buszsávban, hogyha nincs kijelölve a kerékpározásra is ez a buszsáv, tehát nem buszkerékpársáv, akkor nem lehet benne kerékpározni, hanem a következő sávnak a szélén kell, ami azt jelenti, hogy akár egy csuklós busz, meg az autók között kell lenni, miközben mind a kettő gyorsabban megy hátulról, úgyhogy nem is látom, hogy jönnek, és egyszer csak elmegy mellettem. Ez sokkal rosszabb közérzetet jelent. A másik, az felszokott merülni az, hogy feltartja a buszt a kerékpározó. Ez bizonyos helyzetekben lehet igaz, nagyon rövid szakaszokon. Mi kaptunk annak idején adatokat is, hogy mik a busz átlagsebességek a városban, és nem különbözik nagyon sokban a kerékpáros átlagsebességtől, viszont nem csak azt kell nézni, hogy egy kerékpározó feltart mondjuk egy buszt, és akkor mondjuk 20 ember azért megy lassabban, mert egy kerékpározik, hanem a két busz között is elmehet még több kerékpározó így, és egyre több, mert biztonságosabban érzi magát, ami az egész városnak minden más útszakaszon is csökkentheti például a torlódásokat, ezért jó lehet. Illetve a buszsávok története is általában az, hogy a busz egyszer csak annyi autó lesz mondjuk egy ilyen szakaszon, hogy már megáll a dugóban, és ott áll, ott vesztegel, és ebből szabadítják ki a buszsávok, a buszokat, hogyha az egész városban csak annyit késlekednének a buszok, hogy egy kerékpározót meg kell előznie, az összehasonlíthatatlan azzal, mint amikor a dugóba ragadtak régen a buszok. Tehát, hogy igazából mindent egybevétve nem jelent jelentős kárt a busszal közlekedőknek, viszont nagyon nagy előrelépés bizonyos helyeken a kerékpárral közlekedőknek, akik ettől egyre többen is vannak az ilyen utakon.
Mit akarnak a kerékpárral közlekedők erről? Van valamilyen felmérés, hogy pollerekkel, ezek oszlopokkal lezárt kerékpárutat akarnak, valamilyen kemény fizikai, mondjuk egy beton tömbben lezárt kerékpárutat akarnak, amire az autósok mindjárt azt mondják, hogy az borzasztó?
Hát, hogyha attól függ, hogy ki a kerékpározó, mert ugye akik már most kerékpároznak, azokról azt lehet mondani, hogy nagyjából jó nekik az, ami most van éppen.
Megszokták.
Hiszen ők így kezdtek el kerékpározni, tehát ezt a szintet, ezt a küszöböt, ezt ők nem találták túl magasnak. Viszont ugye a kerékpáros klub egy kicsit inkább az, tudom, hogy ez furcsán hangzik, de inkább azokért dolgozik, akik még nem kerékpároznak. Tehát mi érdekünk az, hogy minél többen kerékpározzanak, tehát hogy olyan városok alakuljanak ki, amik csendesebbek, biztonságosabbak, egyébként gyalogos szempontból is, nem alárendeltek a nagy gépjármű forgalomnak, és annak minden következményének, és hát az a helyzet, hogy ez körülbelül azt jelenti, hogy mondjuk, ha most Budapestre nézem, itt a hatósugárban az hiszem lehet egy kicsit Budapest központúnak lenni, ha Budapesten nézem, akkor körülbelül még háromszor ennyien fognak kerékpározni, mint ahányan most, lehet, hogy négyszer ennyien, és róluk van itt szó. Tehát ők még nem mernek, és minden kérdőjön, országos reprezentatív kutatásunk, minden azt hozza ki, hogy a kerékpározás előtti fő akadály az a félelem. Tehát a balesettől való félelem, ilyen egyszerű. És a másik, amit kihoznak, hogy rengeteg ember szeretne biciklizni. Tehát, hogy magát a testmozgást, a biciklizést a gyerekkorukban úgy nőttek föl, tömegek, stb. Élveznék is, de nem mernek. És gyakorlatilag egy olyan tehát azt kell valahogy egyensúlyba hozni, hogy nyilvánvalóan nem lehet egy egész városnak mindenét áthangolni a biciklizésre, de viszont valami olyan közeget kell teremteni, amiben az embereknek ez a 8-10%, ami potenciális kerékpáros közlekedésre kitűzhető célként, ők valóban elmerjenek kezdeni kerékpározni.
De elméletileg tervezőasztalon meg lehetne csinálni ezt a 8-10%-os növekedést úgy, hogy az utak méretét azt fixnek vesszük, mert nem tágul annyit a világegyetem, hogy azok szélesebbek legyenek.
Nem nagyon sikerül ez sehol. Tehát, hogy egy kivétel van, Nyugat-Európában van, például Hollandiában és történelmi belvárosokban például jellemző az, hogy a forgalmat csillapítják le nagyon, tehát mondjuk 30 km/h, és akár elmossák a járda és az úttest közötti szegélyeket is, és egy olyan környezetet alakítanak ki, ahol mindenkinek nyilvánvaló az, hogy itt ez egy lakóterület, belváros, és itt bármi megtörténhet, tehát lassan kell menni, és nagyobb felelősséggel, de ez egy budapesti nagyságrendben valószínűleg nem működik, tehát, hogy itt biztos, hogy átalakítások is kellenek, és ennek különböző szintjei vannak, hogyha nagyon nagy igény van például a fizikailag elválasztott kerékpár utakra, meg sávokra. Ez egyébként egy, hát hogy mondjam, ilyen vita is, mert ugyan ezt várják az emberek, de nem feltétlenül mindig ezek a biztonságosak. Tehát például a járdán kijelölt kerékpárutak, azok egyáltalán nem biztos, hogy olyan biztonságot adnak, mint amit gondolnak azok, akik elkezdenek merni biciklizni, mert most a járdán van kijelölve.
Hanem sőt, a járdán nem csak kerékpárosok közlekednek, hanem mondjuk babakocsis,
hát
anyukák
például
is.
Például meg kutyák, meg 5 méteres ilyen húzós porázon, meg minden egyes kereszteződésben sokkal magasabb kockázat jelentkezik akkor, hogyha valaki a járdáról érkezik egy kerékpárútról.
Hát persze, az autós gyalogos tempóra számít, igen, nem egy kerékpáros tempóra.
Így van, ezt keresi a szemével. Ráadásul még egy olyan kimutatásunk is van, hogy még ezeken a járdákon kijelölt kerékpárúton a rendes forgalmi irány szerinti oldalon még nem is olyan nagyon nagy a kockázat, mert az autóvezető amúgy is benéz, mielőtt bekanyarodna mondjuk egy főútvonalra, egy mellékutcából, ahonnan jönnek az autók. De az minden hogy mondjam, ösztönüknek ellent mond, hogy a másik irányból is jöhet egy kerékpározó.
Persze, az autós a jobbkész szabály alapján van, fölnevelve azt tudja, hogy ami arról jön, elsőbséget kell, de nem a világ minden tája felől érkezőnek kell elsőbséget.
Van olyan, hogy 8-10-szeres baleseti kockázati szorzója van egy ilyen kereszteződéseknek akár, és a másik tapasztalat, hogy egyébként infrastruktúra nélkül sem olyan életveszélyes kerékpározni, de mégis tartanak tőle az emberek. Úgyhogy valaki kell szolgálni azt az igényt, aminél már hajlandóak elkezdeni biciklizni. Úgyhogy ők akarnak, csak nem mernek. Tehát, hogy ezt hol tudja megadni egy város, és hol nem, és hol milyen komfortfokozatban, az mindig egy ilyen utcafüggő, politikafüggő, költségvetésfüggő, stb. Tehát ez nagyon nehéz. Minden útnak egy külön sztoria van. Általában egy ilyen fontosabb, emblematikus útnál akár ez ilyen 6-7-8 évig el szokott tartani egy ilyen mérkőzés.
De érdemes kerékpáros hálózatot szigetszerűen fejleszteni, vagy mindig az egészben, a nagyban kell gondolkodni, mert azt nem lehet tudni, hogy az ember meddig akar elmenni. Tehát, vagy van olyan szabály, hogy maximum egy órát vagyunk hajlandóak biciklizni, vagy 30 percet?
Hát olyan szabály van, egyébként valóban Marketti állandónak hívják, a közlekedésre jellemző, hogy naponta az emberek egy órát közlekednek, hogyha, és ez az egész világon így van, úgy minden országban, 2,5 órát, és hogyha ennél többet kell közlekedni, akkor egy kis rugalmasság még van, de hogyha ez mondjuk egy 40-50 perc fölé megy, akkor elkezdenek gondolkozni az emberek azon, hogy munkahelyet váltanak, elköltöznek valahova, tehát hogy eszközt váltanak, stb. És én azt látom, hogy ez a biciklizésre is valamennyire érvényes, de egyébként van egy ilyen hajlandósági görbé a kerékpározásnak, az elég egyszerű, nagyjából a nem elektromos rásegítésű kerékpároknál, tehát a simáknál nagyjából 5 kilométer körüli a csúcsa, és aztán vannak olyanok, akik 15 kilométert is hajlandóak biciklizni a munkába minden nap, meg haza, még 15-öt, de ők kevesebben vannak, és ezért ez is egy gátat szab ennek a módváltásnak végül is.
Kikre kell optimalizálni a fejlesztéseket, az 5 kilométeres utasokra? Vagy a turistákra?
Én úgy vagyok ezzel, hogy igazából a városra érdemes. Tehát a városnak vannak olyan érdekei, aminél szerintem senkinek sem fontosabb az érdeke, a kerékpáros sem. Tehát, hogy föl lehet vetni olyan gondolatokat, hogy igazából a városnak a egész közlekedési rendszerében kell gondolkodni, és könnyen felvethető az is, hogy például egy Budapest mértékű városnak ekkora agglomerációval már nem biztos, hogy azt kell kiszolgálnia, hogy valaki mondjuk Dunakesziről, vagy nem tudom, Pest Hidegkútról bebiciklizzen a városközpontba is haza, és ezt ebben gondolkozni, ebből nem lesz olyan nagyon sok ember egyébként, valamennyi lesz, hanem ami most ilyen új dolog, az integráció, tehát több közlekedési eszköznek a kapcsolása. A Bubi az ebben nagyon megolajozta ezt az utat gyakorlatilag. Régen emlékszem, amikor a Bubit bevezették, még mindenki azt hitte, hogy a Bubit azt a kerékpározók kapják azért, hogy ne kelljen a saját bicikliükkel biciklizni, de nem, hanem a Bubit azok kapják, akik tömegközlekednek, mert elképesztően hatékonyá teszi a tömegközlekedés, hogy nem kell akkorát rágyalogolni. Tehát például egy, nem tudom, mondjuk én mondom az én példámat, én reggel mondjuk bejövök a 18. kerületből, és megyek busszal, metróval, és az utolsó pár kilométert a 9. kerületen belül azt én Bubival teszem meg általában, mert különben gyalogolnom kellene, mit tudom én, 12 percet, így meg 2 percet biciklizem, és ebben 20 percet nyerek egy nap, és ezek azok a dolgok, amit vagy mondjuk mondok egy ilyet, hogy Dunakeszin lakik valaki mondjuk, akkor sem a autóval, sem tömegközlekedéssel, sem biciklivel nem lesz olyan hatékonyan közlekedő, meg gyorsan közlekedő, mint hogyha kombinálja a biciklit a tömegközlekedéssel például. Mert a vonat az ugyan gyors, de utána el kell kezdeni aluljárók, sok caplatás, stb. Akkor utána még egy átszállás esetleg. A kerékpározás ebben nagyon rövid időt ad, a legjobbat talán, viszont a hosszú Dunakeszi nyugati pályaudvar utat mondjuk, abban viszont nem tudja megverni a vonatot sose a bicikli. Egyébként az autó sem a dugó miatt, már úgy megtudná, de a dugó miatt nem tudja. Úgyhogy a kombinált közlekedés az, ami szerintem egy budapesti városban felvethető. Tehát 4,5 kilométert, 5-öt simán megtesz bárki, viszont ez ennél nagyobb város. Tehát mondjuk ez egy Debrecenben mondjuk elég is lehetne, de Budapesten ez nem elég, ez a távolság, úgyhogy kombinálnunk kell. Ezért a kerékpáros klub most inkább arra felé kanyarodik, hogy a kerületközpontokban ilyen ráhordó hálózatok jó lenne, hogyha fejlődnének a külvárosban, és ezáltal a belvárosban már van egy alaphálózat, persze még lehet fejleszteni, de ezt a kombinált közlekedést minél inkább megtámasztani, ezzel kedvet hozni hozzá.
De tervezhetőnek kell lennie, ugye a Bubi az applikációban foglalható, az adott kerékpár is megmutatja, hogy működik, nem működik, le tudom foglalni, mikor érek oda, a menetrendek azok gyakorlatilag megvannak, az bérlettel használható. Igen. Tehát úgy kell elképzelni, hogy az ember meg tudja tervezni, ha akarja, akár minden nap a reggeli útját, beér a vonat, ha nem késik, ott a Bubi. Arra felszállok, biztos, hogy van.
Hát annyi, akkor el tudok menni. Igen, plusz egy óriási zavartűrési védelmet is. Hát például mondok egyet, hogy ha én megyek a 4-es-6-os villamossal, és ez előfordul elég gyakran, hogy megáll. Egyszer baleset, bármi van, és akkor leürítik az egészet, és akkor ott állnak az emberek tanástalanul, hogy vagy jön pótlóbusz, tömegek elkezdenek gyalogolni a járdán, mert egy pár megállót, akik mennek, azok meg tudják oldani a járdán, és én meg egyszerűen átmegyek a villamos megállóból a mellette lévő Bubi állomáshoz, és folytatom azzal, és akkor nekem ez semmi gondot nem jelent. Az egész közlekedés szerintem megolajozza, és hogyha a külvárosokat nézzük, ugye a belvárosban minden összefut, és ezért minden sarkon megy, vagy metró, vagy troli, vagy busz, stb. Viszont a külvárosban inkább ilyen fő csapások vannak, ahol én lakom például 18. kerület, Nagykörösi úton, az egy buszkoridor szinte, rengetegféle busz jön, és egy kertvároson átmegy, de ott már nincsen olyan lakósűrűség, hogy megérje azt, hogy a buszokat elkezdik ott cirkuláltatni, vagy nem tudom, nem, nincs annyi ember, aki felszálljon, viszont hogyha ezeket kapcsolni lehet a kerékpározással, akkor egy ilyen kertvárosban, Pesszent Imre, ahol én lakom, minden egy percre van a vasútállomástól, és minden egy percre van biciklivel a busz megállótól, tehát hogy ezeken lehet nyerni sok időt.
a legrövidebb út elvét, amit egyébként minden ember ösztönösen használ, ezt a kerékpár hálózat, úthálózat fejlesztésében használják?
Hát mi szeretnénk, hogyha használnánk, nagyon sokszor nem, most már talán egyre inkább, nagyon sokszor van az a mondás, hogy miért nem mennek a kerékpározók a szomszédos utcába, például a körútnál is felmerült, hogy miért nem mennek a párhuzamos utcába, miért nem ott jelölik ki, ott nem zavarna senkit. Hát az egy dolog, hogy nincs is párhuzamos utca, mert mindegyik visszatart, meg eltart a körúttól, tehát nem lehet hosszabban menni így. A másik pedig az, hogy ezek az utak, ezek nem úgy alakultak ám ki, hogy valaki így berajzolta, hanem a legtöbb út az Budapesten úgy alakult ki, hogy a lovas szekerek idejében 1600 nem tudom mennyiben is az volt a fő útvonal, azért, mert domborzatilag, mert a város szerkezet köré épült, stb. És ha ez valamivel, a plusz kerülő utak valamivel fájnak, vagy érzékeltök, na az pont a kerékpár, mert amikor autóban ülök, akkor hát most mit tudom, most plusz egy kilométer, az most mi autóval semmi. De biciklivel azért minden nap plusz egy kilométer, ezt nem szeretné senkit csinálni kétszer mondjuk ingázáskor, hanem annyival kevesebben fognak akkor biciklizni, ami viszont azt jelenti, hogy akkor helyette például autózni fognak, ami azt jelenti, hogy majd azok miatt nem lehet autózni, akik autózni akarnak még. Ez egy ugye nagy gondja most a fővárosnak, mert hogy ugye a Pest megyei határokon belül lett 300 ezer plusz forgalmi engedély 10 év alatt, ami egyszerűen brutális, tehát hogy az egy ilyen kétszer-három sáv összeérő lökhárítókkal Bécsig. Annyi autó szeretne közlekedni, és nyilván nem tud, vagy fel is adják sokan, hogy azért már inkább nem, már csak megvan a kocsi, de nem használják annyit. De hogy valamit kell csinálni a várossal, és szerintem ezért fontos az, hogy a ne kerülő utakra hajtsuk a kerékpározókat, illetve a teljes hálózat, hogy mennyire lyukacsos egy ilyen hálózat, hogy összefüggő legyen, az is nagyon fontos. Tehát valóban az a tapasztalatunk, hogy hiába van valakinek az 5 kilométeres úthosszán kerékpársáv, hogyha abból csak 500 méter olyan, ami egy olyan daráló vezet át, amitől fél. Hát, hogy mondok egyet, hogy akár a kiskörúti kerékpársávon egy ilyen küszöb volt az Asztórián átkelés. Tehát egyszerűen nagyon sok ember azt nem vállalta, hogy, hogy ezt a kis szakaszt azt megtegye. És ilyenek elriaszthatnak embereket, ami szerintem elég rossz, de közben az is azért elmondható, hogy a hálózat folyamatosan nő, és vannak ugyan sehonnan, sehová vezető kerékpár utak, de ezek azért össze fognak nőni egyszer. Tehát, hogy már én már sok olyat megértem, hogy ugye a szigetszerű dolgokból azért összefüggő hálózat lett, vagy egyszer csak már beépült.
Van-e arról bármilyen megbízható adat, hogy egy kerékpáros növekedés, valaki átül, akkor honnan ül át? Autóról, BKV-ról, gyalogszerről, babakocsiból, honnan ül át a kerékpárra?
Nincs. Én nem hallottam már több beszélést, utalást, tippet erről, de nincsen olyan adatunk, ami ezt megbízhatóan nagy mintán kimutatta volna. Feltételezések azok, hogy közösségi közlekedésről többen ülnek át, mint autóról, de autóról is azért elég sokan ülnek át mostanában, és hát jó lenne megmérni. Tehát, hogy ez egy feladat, vagy már igazából mulasztásnak is mondhatnám, mert évek óta várunk egy ilyen adatra, és talán most már lehet is, hogy lesz olyan alkalmunk, hogy ezt meg is tudjuk kérdezni.
De arról van adat, hogy hányan kezdtek el kerékpározni Budapesten? Látom, vannak aszfaltba sülyeztett mérő húrkok, meg vannak ilyen átvezetett, tehát mindenféle eszköz van már, amivel ezt meg lehet nézni, de ezek elég sűrűek ahhoz, hogy a teljes képet megmutassák?
Nem elég sűrűek, és gyakorlatilag ráadásul szezonalitás is van, meg időjárás függő is, de van lakossági kikérdezés, ugye a BKK ezzel dolgozik elsősorban, és ott egy ilyen 4-5% körüli eredményt mondanak, és aztán az, hogy ez pontosan mennyi, mert viszonylag kicsi szám, az pontosan mennyi, nem könnyű kimutatni. Tehát főleg azért nem könnyű, mert ráadásul én például mi vagyok, tehát hogy az előbb elmondtam az utamat, hogy én ilyen mindennel közlekedő vagyok, tehát autóm is van egyébként, és hogy amikor egy ilyen bubis, buszos, metrós napon van, akkor én én mit csináltam?
Nem, hova tehát, tartozik?
Tehát akkor ez az utazás, ez most biciklis, vagy tehát ezeket elég nehéz így szétszálazni. Mi arra próbálunk koncentrálni, hogy ezeknek a számlálóknak az adatait azért igyekszünk figyelni, de trendeket azokat nagyjából tudunk mérni, de azt pontosan megmondani, hogy hány százalék, ez a BKK-nak is egy nagyon nagy kihívás, éppen ezen dolgoznak egyébként, tehát most pont egy ilyen megbeszélésről jövök ide, ahol ez volt, hogy a módszertani hátterekről beszéltünk gyakorlatilag másfél órát, hogy meg tudjuk azt, hogy hogyan lehetne legpontosabban ezt kikutatni, de nagyon nehéz, és ráadásul ilyenkor kapunk egy adatot, amit össze szeretnénk hasonlítani más városokkal például, és akkor jön egy olyan, hogy kiderült, hogy minden városban Európában máshogy mérik, de még egymáshoz képest is. Tehát van, aki beleszámolja azt, aki a városon kívülről jön, van, aki azt mondja, hogy a város lakóknak az ingázása ennyi. És van, aki utazás hosszra számolja, van, aki utazás számra. Akkor ahol kombinált, azt mindenhol máshogy számolják. És, tehát, hogy nagyon, hát szóval nehéz. Most nekünk például volt egy olyan javaslatunk, hogy például a hidakon viszonylag könnyű mérni, és hogy a hidakon az összkerékpározás, hogyha mérjük, akkor legalább a trendeket tudnánk, a változást mérni, mert ezek kikerülhetetlen helyek. De például mi a Kerékpáros Klubban közadakozásból gyűjtöttünk össze Budapest első számlálójára, amit az aszfaltba építettek, és 2010-ben talán ezt a Kiskörúton helyezték le, és ott is volt egy növekedés, és aztán jött egy stagnálás, és kiderült, hogy hát igen, de közben megnyílt a Kecskeméti utca vonal a Város Szíve programban, és egy talán még vonzóbb útvonal kinyílt párhuzamosan ezzel a számlálóval egy másik utcán, és ott meg elkezdett nőni a forgalom. Tehát emiatt még ez is olyan adatokat ad, ami viszonylag bizonytalan. Vagy például a rakpartot is megnyitják most már hétvégenként, sok ember ott megy el, ahelyett, hogy a PEM rakparti számlálón menne el, ami méri őket, így már két helyre oszlik el az addigi egy forgalom. Tehát nagyon nagy kihívás egyébként számokat mondani a közlekedéssel kapcsolatban.
De amikor megnyílik egy vonzóbb kerékpáros útvonal, akkor öngyilkosság volna felszámolni a kevésbé vonzót? Mert amit egyszer már megnyertek, azt már meg kell tartani, mert nem tudjuk, mit hoz a jövő?
Hát igazából talán nincs is ok rá, mert úgy, ahogy a mindenhol akarnak az emberek, minden utcán gyalogolnak, mindenhol, mindig van egy, ott is egy bolt, valahol milyen A-ból B-be útvonal van, az a jobb választás. Azt látjuk, hogy döbbenetes igények lehetnek, ezeket abból tudjuk mérni, hogy például a körúton, amikor megjelent ez a kerékpársáv, akkor előtte voltak mérések, és ilyen 800 kerékpározóra jött ki nagyjából szezonban. Tehát annyian vállalták a régi körútat kerékpárral naponta, hétköznaponta, és ez olyan 4000-es átlagra ugrott fel most, tehát hogy igazából hát minimum megötszöröződött a használat a körúton. Ugyan ilyen számokat, vagy szorzót mértünk körülbelül az Üllői úton például. És ez azt mutatja, hogy van egy ilyen lappangó igény, és amikor történik valami fejlesztés, és még nem is mondja mindenki szuperbiztonságosnak vagy komfortosnak a körútit, de már ennyivel többen vállalják. Ami szerintem egy olyan jel, hogy van egy ilyen alulról jövő igény, és van egy lehetőség határ, és akkor ezen megy az egyensúlyozás.
A fejlesztések egyik ellenérve szokott lenni, hogy az év legalább egy negyedében senki nem kerékpározik, mert cudar az idő. És akkor minek fejleszteni?
Azért jó, hogy megjelentek ezek a számlálók, mert ez most már így a múltba visszatekintve tulajdonképpen vicces, hogy amikor a kiskörúti számlálót letelepítettük, akkor annyian biciklisztek rajta nyáron, mint most télen. És még 10 év múlva ez még egyszer ilyen ugrás lesz, úgyhogy valóban valamennyire szezonális a kerékpározás, de egyébként összefüggésben van a szezonalitása azzal, hogy milyen körülmények vannak. Tehát, hogy valakinek a munkahelyi ruhájában kell mondjuk bicikliznie a Váci úton télen, esőben, akkor valószínűleg ő szezonális lesz inkább, és nem fogja azt a 10 kilométert letekerni. De hogyha mondjuk a bubival tudja társítani a metrót, és csak az utolsó 2 kilométerét kell lebiciklizni, és ráadásul kerékpársávon tudja ezt megtenni, elszeparálva valamennyire az autóktól, akkor teljesen más szezonalitása lesz ennek. Tehát érdekes módon, de Hollandiában pont ezt néztük, hogy a minél inkább teljes és biztonságos a kerékpáros hálózat, annál kisebb a szezonalitás is. Tehát ez fokozatosan csökken, és hogyha most már vannak ezek a számlálók, lehet is látni, hogy szépen záródik az olló. Ahogy fejlődik a hálózat, úgy egyre kevesebb a különbség a téli és a nyári kerékpározás között. De
hol vannak a legfontosabb konfliktuspontok a közlekedők között? Ugye vagyunk kerékpárosok, de vagyunk gyalogosok is, autózunk is emellett, tolunk is babakocsit, elektromos rollert is tudunk használni, meg még ezt órákig lehetne folytatni. És ez néha egy helyszínen megy.
Hát igen, én azt gondolom, hogy egy modern város az alkalmassá kell válnia, hogy ezeket mind tudja biztonságosan kínálni. És ezt meg is tudják csinálni, tehát és Budapesten is egyre inkább azért ilyen város felé haladunk, de hogyha valaki elmegy a skandináv fővárosba, vagy hát még sok nyugat-európai város tudnék mondani, ott ezeket meg tudják oldani, és egyre az, hogy ez a ilyen közlekedési kasztrendszer, vagy ilyen öntudat, ez pedig így oldódik föl egyre inkább abban, hogy egyre több ember ismeri fel, hogy ez átjárható. Illetve van egy olyan is, hogy régen, amikor nagyon kevesen bringáztunk, akkor emlékszem, hogy körbevette az embert egy ilyen UFO érzés, tehát hogy úgy néztek rá, mint hogyha egy agancsos szarvas menne végig a Váci úton. Most meg már úgy, hogy igen, lehet, hogy én nem biciklizek itt a kocsiban ülve, én nem is szoktam biciklizni, de a munkatársaim közül van a Peti, meg a Laci, meg az egyik gyerekem, vagy az, nem tudom, az egyik osztálytársam, vagy a stb. Tehát mindig van most már egy olyan sokaság, amiből vannak ismerőseink, akik kerékpároznak, és onnantól kezdve az egész már nem tekinthető úgy, hogy egy ilyen UFO van előttem az úton, hanem ő olyan, mint a Peti, vagy a nem tudom, és teljesen máshogy néz rá az ember, illetve az is van, hogy más napokon egyre több autóvezető is kerékpáros. Tehát, hogy teljesen más, hogy onnan lehet tudni például, hogy melyik autóvezető kerékpározik is, szerintem, hogy milyen oldaltávolsággal megy el mellettem.
Minél inkább kerékpározik,
annál inkább megadja, mert tudja, hogy milyen az, hogyha mellettek szűken mennek el, és ő is úgy akar elmenni, hogy az jó legyen, ne legyen ijesztő. És ebből egyre több van. Tehát, hogy egyre inkább az veszik körül az embert biciklin a városban, hogy figyelmesebbek az emberek, de persze ezt egy eset felül tudja írni így az embernek a gondolkodásával, hogyha egy valaki leszentizi, akkor azt az egész napi közlekedését veszélyesnek érzi, és ez sokkal jobban megjegyzi, mint hogyha nem történik semmi negatív. Úgyhogy szerintem pozitív irányba megyünk abszolút, a gyalogosokra is szerintem jobban figyelnek már. Mi most azért lobbizunk egyébként, hogy olyan legyen a kressz is, hogy a gyengébeknek kedvezzen, és nem csak felénk, hanem hogy legyen a kerékpározóknak is legyen nagyobb felelősségük azzal, hogy hogyan találkoznak a gyalogosokkal a járdán például. Tehát, hogy ne kelljen félni a gyalogosoknak sem, mert az egy dolog, hogy mondjuk a kerékpározó fél az autóktól, és ezért lemegy a gyárdára biciklizni, de a gyalogos már hova meneküljön? Tehát, hogy itt biztos, hogy ezzel foglalkozni kell.
Mennyire kell szigorúan venni a kressz szabályait? Járdán én még úgy tanultam, hogy nem biciklizünk, csak amikor gyerekek vagyunk. Felnőttként nem biciklizünk a járdán.
Igen. Hát alaphelyzetben komolyan kell venni, és aztán van az élet, amiben az a tapasztalat, hogy aki fél, de biciklizik, az fölmegy a járdára. És most például a mostani keresztmódosításban van is egy ilyen, nem a mi kezdeményezésünkre, hogy 10 kilométer alatt, de a gyalogos tempóhoz igazodva, tehát ha 10 kilométer sok, akkor a gyalogosokat semmiképpen se zavarhatja, föl lehetne menni a járdára. Nem is tudom, én a kerékpáros klubban ezt egyik felem azt mondja, hogy ez ez nem jó, a másik meg az, hogy hát igen, én is így kezdtem el biciklizni, mert annak idején emlékszem, hogy kezdtem biciklizni, nem mertem lemenni az úttestre, hanem a járdákon mertem, olyan szakaszokon, ahol forgalmas, nagy forgalom volt. Aztán máshol lementem, persze a kertvárosba, stb. Fiatalon, de hát emlékszem, hogy a budapesti bringázásnak egy nagy ugrópontja volt az, amikor volt a Podmanicki program, ahol felújítottak sok utat, meg járdát, és akadálymentesíteni kezdtek. Azelőtt fel kellett ugratni a járdákra.
Ez egy technika, igen. Nem mindenki tudja.
Hát igen, és utána meg nyilván nem a kerékpározóknak akartak kedvezni, hanem a babakocsi kerekesszék, stb. Vakoknak. De mégis a kerékpározást így megtolta, hogy mondjuk a Bartók Béla út az macskaköves volt, viszont mondjuk lehetett a járdán menni. Én azt gondolom, hogy mindent egybevetve fontos az, hogy fejlődjön az infrastruktúra, és akkor minél kevesebb ilyen konfliktus legyen. Mert valószínűleg azért van konfliktus mindig, mert mindenki fél valamitől, és akkor az is rossz vége a dolognak, hogyha a kerékpározótól félnek.
A kerékpározásnak az elfogadottságát azt befolyásolta az, hogy egyre több olyan kerékpár jelenik meg az elektrifikáció miatt, amin ránézésre is látszik, hogy ez nagyon drága, tehát nem a szegények kerékpároznak.
Igen, egyébként... Hogy mondjam, itt ketté válik az országos trend, tehát hogy van ugye egy kutatás, ami minden országban megvan, Eurostat csinálja talán, és azt szerint a harmadik legkerékpárosabb ország Magyarország. És akkor ezt, akik városban élnek, nem is értik, hogy ez valamit biztos elrontottak.
De elég elmenni Szegedig.
Hát igen, hogyha valaki elmegy, akkor az ott látja, és teljesen más az összetétele a kerékpározásnak, mondjuk pont Szegeden azért, de mondjuk olyan kisebb városokban, ez régen tényleg egy ilyen anyagi kérdés is volt, hogy nem volt autó, és hát ha nincs autó, akkor bicikliznek az emberek, de Budapesten egyébként egy kicsit más trend van, és más nagy európai városokban is, hogy egyre inkább megjelenik egy környezettudatosabb, olyan akár vezetői réteg, vagy cégvezetők, stb., akik egyszerűen egy ilyen, nem tudom, ilyen gondolkodásmódváltás után ráülnek a bringára, és kiszámolják maguknak, hogy mit tudom, kicsit kevesebb idő alatt, vagy kicsit több idő alatt, de napi testedzéssel megvannak, és egészségesebben élnek ezáltal, és ebből egyre több van, de ez inkább jellemzőbb a nagy városokra, ez a megközelítés, mint a kis városokra. És most az volt egy ilyen trend például, hogy vidéken inkább egy kicsit lassan csökkent a kerékpározás, ez mostanában áll meg és fordul, míg a nagyvárosokban meg ez régen lecsökkent nagyon drasztikusan, és onnan fokozatosan elkezdett nőni, 2010 körül, pedig egyszer például Budapesten berobbant. Tehát ott a számlálókon ilyen éves duplázódásokat mértünk, persze kisebb bázison.
Örül a Magyar Kerékpáros Klub annak, amikor egy kerékpáros fejlesztésből politikai ügy lesz? Vagy az elviszi a fókuszt, vagy jó a politikai ügy, mert az mutatja, hogy fontos, és foglalkozni kell vele.
Igen, egyrészt persze örülünk, tehát hogy pont azért is csináljuk ezeket a nagy felvonulásokat is minden évben, most is lesz áprilisban, hogy rávonjuk a figyelmet, és ez hogy mondjam, ilyen egy politikusnak azért a nagyobb, hogy mondjam, egy szavazói csoport, az mindig egy ilyen püspökfalat, és akkor nyilván ez egy jelentkező probléma, látszik, hogy van, sokan kiállnak mellette, megoldást szeretnének, és akkor ott a politikus tudja magát exponálni. Ugyanakkor én úgy érzem, hogy mostanában azért elég kockázatos ilyen lövészárok harc alakult ki, amiben én azt látom, hogy egyébként, főleg a Budapesten, ezt nem lehet eltagadni, de közben látok egy ilyen önkorlátozást is, tehát hogy látom, hogy mondjuk van egy ilyen kormányzati oldal, ellenzéki oldal, ilyen csata, és ez érinti a kerékpársávokat is akár, de egy bizonyos határon úgy érzem, hogy nem megy át ez a csatát, van benne egy ilyen önkontroll, de azért nagyon, hogy mondjam, az, hogy valaki bringára ül, azért az egy döntés, amit ez befolyásolhat. Tehát, hogyha a bringázás körbeveszi egy komoly politikai vita, akkor ez befolyásolhatja azt, hogy ki hajlandóak vagy akarnak bringára ülni. Egyébként van egy mérésünk, és azt mutattak ki, mondjuk ez 3 évvel ezelőtti, most lesz a friss idén, hogy 49-51% a két oldal között belekérdeztünk abba is, hogy nagyjából merre szavaznak, és teljesen kiegyenlített volt akkor, és most nagyon érdekes lesz, hogy most idén mit kapunk majd.
Jó, de összezavarja az embereket például Révész Máriusz, aki fideszes politikus és tolja a kerékpározás ügyét.
Hát igen, de egyébként ez abban is látszik, hogy vannak, akik megértik azt, hogy ez mennyire nagyon fontos, és egyébként én azt látom, hogy minden egyes politikai erőnél, de tényleg az összesnél van olyan kulcsfigura, aki teljesen elkötelezett amellett, hogy európai példák szerint egyszerűen szuper irány az, hogy lehessen biciklizni egy városban, és hogy látja ezeket. Most pont egyébként a Révész Máriusz pont most van egy ilyen, hogy mondjam, ilyen turnusa, úgy van egy ilyen, hogy kivisz politikusokat külföldi városokba, Hollandiába, Dániába, stb. Polgármesterek, akár nagyvárosok polgármesterei, főépítészei, vagy hivatalnokai, 20-30-an kimennek, és megmutatja nekik ott, és ott hollandok meg dánok tartanak előadásokat, hogy milyen fázisokon keresztül jutottak el ide, hogy mik a kihívások ezen az úton, stb., hogy hogyan működik, mik a számok, mit reagálnak az emberek, és ezt végigülik úgy, hogy délelőtt előadás, délután bicikliznek ezekben a városokban, és a saját szemükkel látják, hogy mi történik. Nagyon meggyőző. Én egy ilyenem voltam Kopenhágában, és döbbenetes volt látni, ahogy egy polgármester így tágra nyílt szemekkel nézve, ezt így is lehet. És utána nekünk, mint a kerékpáros klub, sokkal egyszerűbb dolgunk van egyébként, tehát ez egy ilyen előkezelése a helyzetnek, és már nem azt kell mondanunk, hogy egy ilyen távoli vízió, amit mi tudjuk, hogy mi van a fejünkben, nem, egy olyan város szeretnénk, amit ő is látott
aznap. Révész Máriusz ma puhítja őket.
Igen, egyébként. Igen. Fertőző politikus. Igen, megfertőzi őket.
Kaptak-e már egy végleges verziót az új Kresszből, mert arról időnként rémhírek terjengenek a kerékpáros rendszámtáblától kezdve a közlekedési vizsgáig, a szörnyű büntetésekig, a mindenki számára kötelező bukósisakig, a nappali világításig. Egy csomó jó ötlet van benne, amit az ember magától egyébként használ, de amikor kötelező lesz, akkor macera.
Igen, még nincsen leütve semmi a Kresszben, most a jelenlegi csomag egy viszonylag vállalható dolog, hát van vagy 20 pont, ahol érintettek vagyunk benne. Pont a kritikusokat most hallottuk is, tehát de ezek közül van a jogosítvány és a rendszám az tulajdonképpen fel sem merült, tehát hogy ilyen nem hangzott el a Kressz tárgyalások folyamán egyszer sem, viszont a sajtó, annak egy ilyen bulvár része ezt többször is feldobta, ami ilyen értett. Mi volt, hogy mi is bepánikoltunk, hogy akkor ez csak nem tudunk valamiről, de aztán jött a újabb ilyen Kressz forduló, workshop, stb., és akkor ott az államtitkár, vagy bárki úgy mondta, hogy mi a helyzet, és akkor nyilván nem. De azért még vannak olyan dolgok, amikkel nem értünk egyet, és próbálunk ebben előre haladni. Amiket mi kértünk, annak a nagy részét azt így átvittük, és vannak olyanok, amik most lesz egy társadalmasítási kör, ami 3 hétig, 1 hónapig fog tartani, és bármelyik pillanatban indulhat, és még bízunk benne, hogy még abban is tudunk esetleg az utolsó pillanatokban valamit elérni. Hát igazából például egyik az a nappali világítás is, azt hiszem a lakott területen belül az kiesett, de például a láthatósági ruházat az még talán mintha bent lenne, és vannak még olyan dolgok, amiben szeretnénk áttörést. A sisak kérdés például az is egy ilyen érdekes, ott ugye az volt az eredeti terv, hogy felmenő rendszerben 14 éves kortól, és akkor 2 év múlva már 16 éves kortól, stb., de ezt egyrészt hát a kötelező sisak az nagyon visszaütött, mindenhol, ahol bevezették, nem sok helyen vezették be, de például Ausztrália, Új-Zéland, stb. Bevezették, és drasztikusan leverte a kerékpározási kedvet, ami nem a kerékpározás miatt gond, hanem azért, mert hogy egy kerékpározó ember az tovább él. Tehát körülbelül 1,5-2 évet tesz hozzá kutatások szerint az élethez, hogyha kerékpározik, valaki rendszeres testmozgás miatt nyilván, úgyhogy sokkal többen halnak bele abba, hogy nem kerékpároznak, mint abba, hogy kerékpároznak, és épp a fejük sérül, meg épp úgy, hogy egy bukósisak is megmenthette volna őket. Van ilyen, hasznos a bukósisak, de kötelezővé tenni azért nem hasznos, mert azon keresztül sokkal több életévet lehet veszteni.
Kötelező oldaltávolság kérdése, az a tervezetben tisztázódott-e? Kötelező-e az oldaltávolság, vagy választható az oldaltávolság, védőtávolság?
Most egy olyan megoldás van a jelenlegi fázisban, a KRESZ-ben, vagy KRESZ csomagban, hogy megvan adva az oldaltávolság, de ahhoz van szabva, hogy milyen sebességgel, tehát 50 kilométer felett másfél méter, az alatt pedig egy méter, és hogyha csak van egy olyan, ami nekünk még nem tetszik, hogyha nem betartható, akkor van egy olyan, hogy maximum 15 kilométer per óra különbséggel, kisebbel is meg lehet előzni, de az a baj, hogy nem tudja senki, hogy mennyivel akkor, mert az autóvezető azt még tudja, hogy ő mennyivel megy, de az, hogy a kerékpározó mennyivel megy, azt már csak tippelni fogja. A kerékpározónak ugyanúgy hátulról fog érkezni, nem tudja felmérni, egyszer csak ott van, és ha ez túl közel van, akkor ez mindenképpen lehet ijesztő. Ráadásul, hogyha nagyon kis sebességgel mennek, akkor igazából olyan nagy problémát nem okoz. Tehát és ezt még így nagyon örülnénk, hogyha kikerülne belőle, és az meg lenne az, hogy egy méter, és ha nem fér el az egy méteren az autó, akkor ne előzze meg, hanem csak akkor, amikor már éppen meg tudja rendesen egy méterre előzni.
Az elektromos eszközök szabályozását, azt hogy lehet beilleszteni a kerékpáros szabályozásba? Egy elektromos bringa 80 kiló. Annyival megy, amennyit az ember sose tudna a sajátjából kihozni. Ha azzal karambolozunk, az nagyon sok kárt csinál. Nem mi, magunknak, mindenki másnak.
Mi azt javasoljuk itt, hogy nagyjából az európai szabályozást azt elfogadjuk. Az elektromos biciklinél is ugye van minősüljön segédmotorkerékpárnak minden olyan kerékpár, ami 25 km per óra felett is rá segít még, tehát lehet menni akár 40-nel, vagy 50-nel, húzni a gázkart, vagy stb. Ez ne legyen bicikli, hanem a segédmotorkerékpár legyen. Rollereknél pedig ugyanez, hogyha valami 20 vagy 25 km per óránál gyorsabban tud menni rollerként, akkor az legyen segédmotorkerékpár kategória. Azt hiszem, hogy az ennél lassabb rollerekkel a városban nincsenek különösebb gondok, ott esetleg az lehet, hogyha felelőtlenül használják, de ezt szerintem nem a KRESZ-ben lehet megoldani, hanem érdemes lenne felvetni, hogy újra lenne esetleg közlekedési rendőr. Most nincs. Tehát, hogy gyakorlatilag, és ez nem csak kerékpározás, hanem ezt egy gyalogos átkelő helynél is lehet látni, hogy ilyen, nem tudom, ilyen sorfalat állnak a gyalogosok, mert nem mernek átmenni. Nagyon ráférne szerintem például Budapestre is az, hogy legyen ellenőrzés. A renitens kerékpározást is nagyon megoldaná szerintem, az autóvezetésben is a veszélyeztetéseket, meg minden mást is sokkal jobban kezelne. Ha KRESZ-en keresztül próbáljuk az ilyeneket kezelni, akkor az nem fog sehova vinni, mert a KRESZ-t be kell tartani. Tehát, hogy ennek egy olyannak kell lenni a KRESZ-nek, hogy életszerű legyen, de amikor már életszerű a KRESZ, onnantól kezdve be is kell tartatni. Szóval ez valahogy így együtt kellene ennek a folyamatnak haladnia.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő, Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megfigyelhetik. Ha tetszett, akkor javaslom iratkozzanak fel rá, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.